Apul, amiteile fontușa.
Tizenegy óra. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. Az Európai Unió azon döntése, hogy megtiltja az orosz gáz importját, történelmi jelentőségű, ugyanis egyetlen egy molekula energiát sem fog soha többé importálni Oroszországból. Jelentette Kéden Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyekért felelős biztosa Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésének az orosz földgázimport fokozatos kivezetéséről és az uniós energiafüggetlenség megteremtéséről tartott vitáján a politikus hangsúlyozta, az orosz gázimport megszüntetéséről szóló döntés nem ideiglenes. Nem olyan intézkedés, amelyet az uniós testület felül fog vizsgálni, hogy esetleges belső gazdasági okok miatt, illetve ha ismét béke lesz, a tagállamok újra elkezdjenek gázt importálni Oroszországból. Az uniós biztos szerint az EU olyan döntést hozott, amelyre oda fognak figyelni Moszkvában, Washingtonban és az egész világon mindenhol. A döntést a legtöbb helyen mosolyogva fogadják majd, de Moszkvában egészen biztosan nem. A döntés fontos, mert valódi pénzt fog elvonni Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjétől, vélekedett Dan Jorgensen. A Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Nemzeti Bank közösen vizsgálja, hogy a forint elmúlt hónapokban tapasztalt jelentős erősödése hogyan jelenik meg a magyarországi fogyasztói árakban, így különösen az importból származó termékek, élelmiszerek esetében. A GVH és az MNB közötti szakmai együttműködés értékelése és elmélyítése érdekében találkozott Varga Mihály a jegybank elnöke és Rigó Csaba Balázs a versenyhivatal elnöke a napokban. Az egyeztetésen Rigó Csaba Balázs egyebek mellett kiemelte, az infláció megfékezése érdekében a hivatal már eddig is számos ponton beavatkozott. Az MNB-vel való együttműködés megerősíti a Nemzeti Versenyhatóságot abban, hogy határozottan fellépjen azokkal a piaci szereplőkkel szemben, amelyek a versenytörvénybe ütköző magatartásukkal fűtik az inflációs folyamatokat. A megbeszélés központi témája volt, hogy a forint az euróval és a dollárral szemben is jelentősen erősödött az elmúlt időszakban. A felek egyetértettek abban, nyilvánvaló gazdasági és társadalmi cél, hogy a forint erősödéséből következően annak pozitív hatásaként a kereskedők csökkentsék az importból származó termékek fogyasztói árát. A GVH a napokban megkezdte az importőrök árazási gyakorlatának feltérképezését. A fő kérdés az, hogy a kereskedők a forint erősödése esetén hogyan és milyen gyorsan érvényesítik az árfolyam változását a fogyasztói árakban. A kormány összesen csaknem 83 milliárd forintos összegben hirdetett felzárkózást és esélyteremtést szolgáló programokat az elmúlt néhány hónapban, mondta a belügyminisztérium társadalmi esélyért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára Komlón. Stojka Attila a tárca által szervezett konzultációs fórumon állami és civil szervezetek képviselői, esélyteremtési szakemberek és érdeklődők előtt ismertette. Részben Európai Uniós támogatással 13 program, illetve intézkedés valósul meg. Ennek célja egyebek mellett, hogy tovább növeljék és segítsék a gyermekek felzárkózását, biztosítsanak számukra esélyt, emellett szélesítsék a meglévő rendszert, bővítsék a bevontak körét, és még több gyermeknek, felnőttnek segítsenek a kisebb településeken is. Bejelentette azt is, hogy a kormányzat 2026. januárjától 30%-kal növeli a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatását, ezzel is segítve a helyben folyó nemzetiségeket érintő feladatok ellátását. Közölte, hogy a 2010-es adatokhoz képest 1 millióval többen dolgoznak, és 1 millió emberrel kevesebb él szegénységben Magyarországon a kabinet intézkedéseinek köszönhetően. Ezzel együtt a romák esetében másfél évtized alatt megduplázódott az érettségizettek és a diplomások aránya, így nőtt a roma társadalom mobilitása. A Magyar Református Szeretetszolgálat jól ismert szeretett dobozaiba minden adventben számos támogató szervezet, cég, intézmény gyűjti a rászorulóknak szánt tartós élelmiszer adományokat. A Debreceni Szakképzési Centrum idén is csatlakozott a karitatív akcióhoz. Valamennyi iskolában adakoztak a diákok, oktatók, a munkatársak. Egyebek mellett liszt, olaj, konzerv, száraz tészta, de édesség, valamint tisztálkodási és tisztítószerek is kerültek a szeretett dobozokba. Összesen 170 darabot sikerült megtölteni, ezeket kedden adta át a Debreceni Szakképzési Centrum a szeretett szolgálatnak. Hajdú-Bihar vármegye önkormányzata is minden évben részt vesz az MRS adventi adománygyűjtésében, hogy segítse a rászoruló nagycsaládosokat, időseket, betegeket, mély szegénységben élőket. Idén 24 darab szeretett dobozt töltöttek meg a hivatal munkatársai. A vármegye csütörtökön adja át felajánlásait a szervezetnek.
Az időjárásról.
Nagy részt borult, egyes részeken továbbra is párás, ködös marad az idő, legfeljebb néhány helyen szakadozik fel a felhőzet. Kezdetben ónos szitálás is előfordulhat, később gyenge eső, néhol akár ónos eső is kialakulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul, reggel mínusz 3 plusz 4 fok várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Jászolba helyezteti szerelmes magzatját. Jézus, József, Mária, hogyha méltóztattok, jöjjetek be én hozzám, szívemben szállástól.
Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában a szerkesztő Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, a 792-es számú Bocskai István cserkész csapat önkénteseit felnőtt vezetőit, parancsnok helyetteseit, a kistérkészek őrs vezetőjét köszöntöm műsorunkban. Áldás békesség!
Áldás békességet!
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, áldás békesség!
Áldás békesség és cserkész köszönéssel, jó munkát!
És légy résen.
Hamarosan beszélgetünk a részletekről. Kedves vendégeimmel, Estúk Viktóriával, a Miskolci Édenkert Református Óvoda igazgatójával, a kiscserkészeknek őrsvezetőjével, Estúk Istvánnal, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon intézményi lelkészével, református lelkipásztorral, aki a cserkész csapat egyik parancsnok helyettese, és másik parancsnok helyettesét is köszönhetem stúdiónkban, Bárány Zoltánt, aki egy rendvédelmi iskolában tanít, és a Szerencsi Református Egyházközség presbitere, és a Magyar Cserkész Szövetség második cserkész kerületének tagjaként alakult meg csapatuk 2014-ben Szerencsen, a Szerencsi Református Presbitérium fenntartásában, és ugye itt megbeszéltük az interjú előtt, hogy cserkész szokáshoz híven tegeződni fogunk, úgyhogy köszöntelek ismét benneteket, köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásunkat, és meg is kérnélek titeket, hogy mielőtt a cserkészetről részletesen beszélnénk, a ti cserkész csapatotoknak a megalakulásának az elejéhez térjünk vissza, hogy hogyan is történt mindez, Zoltán.
2013-ban indult igazából, és hát Börzsöny József, nagy tiszteletű esperes úr, volt akkor a Szerencsi gyülekezetnek a vezetője, és hát esperes is volt, esperesi székhely volt Szerencs, és hát ő keresett minket meg, fiatalokat, fiatal presbitereket, hogy alakulna egy cserkész csapat. Volt egy öreg cserkész a gyülekezetben, aki az összekötői híd szerepét látta el, és hát 13-ban akkor elkezdtünk egy szervező munkát. Először is gyerekeket gyűjtöttünk magunkhoz, akkor már Istvánék is csatlakoztak hozzánk, és ugye ő legyesbényei gyülekezetnek volt a vezetője, és akkor a Szerencsi és jellemzően legyesbényei gyerekekből alakult meg az első csapatnak az első 25-30 taggal, és ez június 9-én, pünköst hétfőn volt az alakuló istentisztelet, a Szerencsi Református templomban voltunk, és ott tettük az első cserkész fogadalmunkat. Ugye aki cserkészé válik, az fogadalmat tesz. A kis cserkészek azt ígérik meg, hogy jók lesznek, és engedelmeskednek a vezetőiknek. Nyilván a nagyobb cserkészeknek komolyabb a fogadalma, egy kis cserkész ígéretet tesz, nagy cserkész fogadalmat, komolyabb a fogadalma, van 10 cserkész törvény, amelyek betartására is fogadalmat teszünk, nyilván ez egy összetettebb dolog. És így alakult meg a csapat pünköst hétfőn, ami nekünk innentől fogva egy olyan idő, amit mint ünnepet külön egy kicsit ki is sajátítottuk a Szerencsi gyülekezetben, hogy pünköst hétfőn minden évben az újoncokat olyankor tesznek fogadalmat, és akkor ez egy kicsit a cserkészet ünnepe is, vagy cserkészek ünnepe is a gyülekezeten belül.
Az nem hangzott még el, de ugye mind a hárman alapító tagok vagytok. István, te hogy emlékszel vissza itt a kezdetekre?
Mint minden kezdet, nagyon szerteágazó és izgalmas. Én magam ugye akkor a másodéve szolgáltam Legyesbényén is Bekecsen, kis családommal, feleségemmel, aki óvónőként kezdte meg a pályafutását. Ugye 3 gyermekünk van, és kerestünk olyan közösséget, ahol nem csak a hitünket, de magyarságunkat, család életünket is meg tudjuk élni. És hát tudni kell, hogy nagy tiszteletű Börzsönyi esperes úr engem valamikor tanított Sárospatokon, tehát mint diák is szívesen mentem Szerencsre, illetve nagyon ügyesen szervezte a pedagógus énekkart, oda is meghívtak bennünket párommal együtt. Presbiteri alkalmak voltak, presbiteri szövetségi közgyűlések is voltak. Rendszeresen láttuk egymást, illetve hát meg kell említsük egy másik cselkész testvérünket, Majoszki Andrást, aki akkor már a jezsuita gimnáziumnak volt a történelem tanára, és az ő egyik kutatási területe a gulágra elhurcolt, ugye Ondiak, Ondról nagyon sokat mozgósítottak, volt, aki 16 éves se volt, és úgy elvitték kényszermunkára, és hát találkoztunk ezeken a konferenciákon is, ahol szóba került a cserkészet, szóba került az, hogy ő már ugye akkor évek óta itt Miskolcon munkálkodik ezen a területen, és egy egyházlátogatás alkalmával, amikor én magam is ott voltam Szerencsen, akkor felmerült annak a lehetősége, hogy hát ez Szerencsen is elindulna, és örömmel láttam ennek a lehetőséget, hogy én is ebben kivehetem a részem. Én akkor ugye lelkészként, családapaként indultam el, felnőtt fejjel szántam rá magam erre az útra, de azért, mert Kárpátalján, aki régebb óta hallgatja az Európa Rádiót, vagy a Pulzus FM-et, ugye tudja, hogy Birta Zoltán ennek a szíve, lelki és egyik mozgatója. Amikor alakult a rádió, akkor én munkatársként részt vettem ebben a szolgálatban, és Beregszász mellett Nagy Mozsolyban voltam lelkész, és Mozsolynak volt egy kis szorványa fenn a hegyoldalban, úgy hívták, hogy Kukja. És egy kis parókiának egy hatalmas, egy focipályányi parókia udvara volt, és amikor portja volt, amikor a cserkészek mozogtak, akkor mindig szívesen láttam őket vendégül, szolgáltam is közöttük, tehát láttam azt, hogy mit jelent a cserkész élet maga, milyennek a hozadéka, milyennek az áldása, és egy nagyon szoros kapcsolat volt már akkor is, ott a beregszászi, a kárpátaljai cserkészettel, és én elhatároztam, hogy ha lesz lehetőségem ebbe csatlakozni, és Isten ad rá alkalmat, akkor én ezzel élni fogok. Hát innen jött ez a akkor kínálkozó lehetőség. Esperes úr felkérésére, illetve akkor megismerkedtem Bárány Zoltánnal, mint presbiterrel, ő szintén nagy családos, náluk is 3 gyerek van, és akkor kezdtük el annak az útját keresni, hogy hogyan lehetne itt azt a régi fonalat újra megfonni, ami megszakadt ugye államosítás 56-ot követően, mert hát a 56-os eseményekben a szerencsi cserkészek nagyon komoly részt vállaltak, de akár csak itt Miskolcon, vagy éppen fent ugye Budapesten is, és voltak idős testvérek, akik hát úgy félve, kicsit mégis de nosztalgiázva meséltek a régi nagy cserkész életről, de bíztattak bennünket, hogyha látjuk, hogy erre van mód, vagy vannak jelentkező családok, iskolába meghirdettük, gyakorlatilag Szerencsés környékén kiment a meghívó minden általános iskolába, vagy éppen ismerősökön keresztül jutott el a híre annak, hogy mi szeretnénk egy csapatot létesíteni, és ehhez várjuk a gyerekeket. Akkor már mi Legyesbényén másodéve szerveztünk hittantáborokat, tehát voltak olyan konfirmandusaink, akiket szívesen invitáltunk, és hát nem csak őket, hanem a szülőket, ugye, mert ez egy közösségszervezés, ez egy közösségteremtés oly módon, amiből hát nem lehet kiöregedni, mert aki egyszer cserkész, az mindvégig cserkész marad.
Az első találkozásunk a cserkész csapattal, ami elindult a Szerencsi gyülekezet keretében, a Radványvölgyben volt, Sárospatak mellett van, ahol egy nyári tábort, egy párnapos összejövetelt szerveztek igazából, ahol mi úgy komolyabban el tudtunk már erről beszélgetni egy kicsit, hogy hogyan is néz ki ez a cserkész csapat, és hogy mit jelent az, hogy cserkésznek lenni. És azt gondolom, hogy ez az első találkozás, ez annyira meghatározó volt, hogy azóta igazából az elmúlt 11 évben, amellett, hogy cserkész testvérek is lettünk, nagyon jó barátok is lettünk. Tehát a mi életünkben nagyon nagy nyereség volt az, hogy a cserkészeten keresztül megismerkedhettünk, mert ezzel tényleg testvérekké is váltunk. Úgyhogy innen indult el az egész, és azt gondolom, hogy azóta is a szívünkben egy különleges helyet foglal el a cserkészet, mert mivel, hogy ez egy önkéntes szervezet, ezt mindenki a szabad idejében és a szabad energiáinak a felhasználásával végzi itt a feladatait. Azt gondolom, hogy pont azért, mert nagyon szeretünk együtt lenni, és jó együtt lenni, ezért szakítunk is rá időt. Akkor is, hogyha nehézségek jönnek, akkor is, hogyha nagyon sok elfoglaltságunk van, de mindig visszatérünk a cserkész csapathoz, és igyekszünk minél több időt együtt tölteni.
A cserkészettel kapcsolatban néhány tudnivalót a személyes élményeken túl már megosztottatok velünk. Itt ugye a fogalmát tekintve a cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül, hogy a ti életetekben, ugye mind a hárman felnőttként lettetek cserkészek, hogy a ti életetekben mit jelent mindez, vagy itt a több mint 10 év alatt, hogyha visszaidéznétek olyan pillanatokat, akár a mindennapokból, vagy hozott ez olyan változást az életetekben, ami annak tudható be, hogy cserkészek lettetek. Mit jelent nektek így a cserkészet, cserkésznek lenni?
Ugye István mondta is, hogy ha valaki cserkész lesz és fogadalmat tesz, akkor örök életében az marad, lelkében. Az, hogy nem aktív cserkész, mert már nem jár csapatban, akkor is mi cserkészek maradnánk, mi aktívak vagyunk, Ugye nagyon fontos, hogy a cserkészet az önkéntes. Nagyon fontos, hogy a cserkészet ez egy ifjúságnevelő mozgalom. Ökumenikus. A Magyar Cserkész Szövetség deklaráltan vallási alapon helyezi a cserkészetet, hiszen az alapítónk, Lord Baden Powell, aki ugye angol állampolgár volt, restóval 120 éve alakult meg a cserkészet gyakorlatilag. Lassan itt ünnepelhetünk mi is, a Magyar Cserkészet a 115 éves pont ebben az évben. És az önkéntesség a számunkra nagyon fontos, tehát mi ezt a rengeteg energiát, amit Viki is jelezte, azt minden ellenszolgáltatás nélkül. A magasztos célok érdekében, tehát egyrészt egy vallási nevelés, másrészt egy életre, valóságra nevelés, mind a hárman pedagógusok vagyunk, tehát nyilván azok a módszerek, amelyek mi pedagógusok alkalmazunk, az nekünk hasznunkra vált ebben. Viszont az úgynevezett cserkész módszerek, ezek egy kicsit másak, és én azt gondolom, hogy mondhatom a többiek nevében is, hogy a pedagógiai munkánkban is használjuk a cserkész módszereket. Én minden bizonnyal állíthatom, hogy ott, ahol én tanítok, a cserkész módszereket igenis alkalmazom. Ez a cselekedve tanulás, az egymás segítése, hogy vidám, szórakoztató programok, lehetőség szerint a természetben tartjuk a programjainkat. Én is igyekszem kivinni az osztályomat például a természetbe. Most voltunk a Bükkben a héten, kirándultunk. Tehát ez jelenti számunkra. Ráadásul ugye itt, ahogy jeleztük is, nekem is három gyermekem van, akik szintén cserkészek, és a Istvánéknak a gyermekei is cserkészek, de ők már úgy cserkészek, hogy cserkészvezetők. Tehát sikerült átadni a stafétát, és számunkra ez nagyon fontos, hogy a mi gyerekeink viszik tovább, tehát már ugye a vezető az én fiam, aki 25 éves, és a Istvánéknak a gyermekei is őrsvezetők, vezetőségi tagok a programokban vezetőként vesznek részt, és már most azok a kisgyerekek vannak, hát már vasra azt várjuk, hogy az unokáink kezdjenek el cserkészkedni, hát még az egy pár év lesz, hogy ez eljöjjön, még nem születtek meg, de a gyerekeink ezt viszik tovább. És a csapat az egyre nagyobb, tehát most az idén értük el az 50 főt, ez a hivatalos lejelentett létszámunk, amiből a tagdíjat fizetnek a tagok, tehát 50 cserkészünk van, ami szerencsi viszonylatban nagyon nagy csapat, és második cserkészkerületi viszonylatban is a negyedik legnagyobb létszámú csapat vagyunk. Tehát, hogy a cserkész csapatok azok Budapest környékén vannak inkább, és ott vannak nagy számú csapatok. Itt a mi vidékünkön, a Jezsú csapaton kívül mindegyik 100 fő alatt van, és hogy ide sikerült fejlődni lépésről lépésre, ez nagyon sokat jelent számunkra, főleg az, hogy látjuk, hogy a gyerekeink ezt viszik tovább.
Az is, hogy a vezetőnk, ugye Zoltánnak a fia, 25 évesen a csapatparancsnok, ez is egyfajta cserkész módszer. Tehát a cserkészetben ez egy módszer, hogy én már mint veterán vagyok ott, mint cserkész igazából, a 43 évemmel én már idősnek számítok. Úgy épül fel a cserkész csapat, hogy őrsök vannak, rajok, és úgy a csapat. És az őrsöknek a vezetői, azok igazából a kiscserkészeknek én vagyok hivatalosan, de gyerekek, tehát az egy korosztállyal idősebb gyermekek, azok, akik a kicsiket tanítják, akik foglalkoznak velük igazából. Tehát ez a cserkész módszer lényege az, hogy ne legyen hatalmas különbség a cserkész őrs és az őrs vezető között, hanem csak ő egy korosztállyal idősebb általában, és ők azok, akik megtanítják azt, amit ők nem régen tanultak, akár egy-két évvel korábban. Ez is maga egy cserkész módszer.
És ugye ezzel megérkeztünk az egyik cserkész törvényhez, hogy a vezetés az példaadás, a vezetés az szolgálat. Tehát mindig, amit megtanulunk, azt tovább is adjuk. Igazából, ha egy mondatban kéne leírni, mit jelent a cserkészet, úgy tudnám megfogalmazni, ugye mindig az ember valamihez viszonyít. Aki nem cserkész, az például megtanulja, hogy a Bükkben milyen fák találhatók. A cserkész megmutatja, hol van. Mert hogy rengeteget mozgunk, rengeteget kirándulunk, bejárjuk a tájat, nagyon szép a vonat, nagyon szép a kirándulás, amikor A-ból B-be átsétálunk a szépen elkészített aszfaltozott utakon, és ennek is megvan a maga előnye. Mi általában beszoktunk menni az erdőbe, ott verjük fel a sátrat, de nem a környéket, és megvannak a programjaink, majd amikor eljövünk az erdőből, hát gondoljunk bele, 110 évvel ezelőtt már egy cserkésznek teljesen természetes volt, hogy rendet és tisztasságot hagyunk. Úgy jövünk el, hogy gyakorlatilag nem beavatott szem nem tudja megmondani, hogy hol volt korábban a cserkésztábor. A természet tisztelete számunkra a teremtett világnak a tisztelete. Tehát mi megéljük a hitünket. És amikor cselekedet tanulásról van szó, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy tényleg felismerő, hogy milyen fáról van szó, milyen a levele, milyen a termése, hanem úgy is, hogy mindenkinek megvan a napi feladata. Kicsiknek nyilván kisebb feladat, nagyobbaknak nyilván nagyobb feladat, az idősebbeknek még felelősségteljesebb, de egyrészt napi szintű megbeszéléseink vannak, van tervezői munka, van, amikor helyt kell állni, és ugyanezt ki is értékeljük, amit mondjuk ma már reflexióként, önreflexióként is ismerünk, akár a pedagógiai nevelésben. Ez megint csak egy 110 éves történet a cserkészeten belül. Az, hogy a Biblia az nem a zsebben, hanem a fejben van a legjobb helyen. Tehát megtanulni, akár igéhelyeket kívülről, imádságokat, énekeket papírtól nélkül. Ez megint egy 110 éves történet, hogy akkor is megvan a helye az imádságnak, ha éppen nincs nálunk áram, nincs nálunk digitális eszköz.
Nem csak a nevében van az benne, hogy ez egy vallási szervezet, egy vallásos ifjúságnevelő szervezet, hanem a mindennapok során is. Tehát nekünk, ha összejövünk egy alkalomra a cserkészekkel, akkor mi imádsággal kezdjük el. Vagy hogyha táborban vagyunk, ugye minden nyáron táborban vagyunk, akkor a reggelt mi áhítattal kezdjük, az estét áhítattal zárjuk. És a mindennapokat is úgy éljük meg, akár cserkésztáborban vagyunk, akár azon kívül vagyunk, hogy mi egy Istenhez tartozunk, és ezen a szemüvegen keresztül nézzük az életünket.
Ugye már itt néhány részlet elhangzott a cserkésztörvénnyel kapcsolatban, most vegyük sorra a cserkésztörvénynek a 10 pontját.
Az első cserkésztörvény az elég egyértelmű, a cserkész egyenes lelkű, és feltétlenül igazat mond, nyilván az igazmondásról, de az egyenes lelkűségről is szól. Tehát itt, amiről a Istvánék beszéltek, ugye, hogy egy vallási szervezet vagyunk, lelki közösség vagyunk, tehát ez a lelkiség, ez jellemzi a cserkész. Nyilván itt nem csak kimondottan az igazmondásról van szó, hogy ne hazudjon, hanem az egyenes lelkűségről. És nyilván így éljük az életünket, így szervezzük a programjainkat.
A második cserkész törvény, a cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. Ez a cserkésztörvény azért is fontos a számunkra, mert a cserkészköszönésben is mutatjuk ezt a cserkésztörvényt igazából. Tehát úgy köszönünk, az a köszönés, hogy jó munkát, erre a válasz az, hogy légy résen. És miközben köszönünk, akkor a kezünket úgy tartjuk, hogy a nagy ujjunkat rátesszük a kis ujjunkra, tehát a középső három ujjunkat mutatjuk fel igazából. Ez a három feltartott ujj jelenti Istent, a hazánkat és a embertársainkat, akik felé szolgálunk.
A harmadik cserkész törvény az így hangzik, hogy a cserkész, ahol tud, segít. Ezt talán nem kell megmagyarázni, de azt viszont jelenti, hogy nagyon sok olyan cserkész testvérem van, aki adott munkaterületén, tanárként, szakemberként, orvosként, ahol olyan helyre kerül, hogy valaki segítségre szorul, ma így mondanánk, hogy mentorálás, vagy egyszerűen csak segítőkészség, az a természetes, hogy ezt a tudást megossza mással is.
Negyedik cserkész törvény a cserkész minden cserkész testvérének tekint. Ugye amikor beszélgetünk is, megszólítjuk egymást is, hogy mi cserkész testvérek, kedves cserkész testvérem. És ugye hát a világon mostani szerint számítások szerint 54 millió cserkész van, nekünk 54 millió testvérünk van, és én szoktam így is, ugye mi egy református gyülekezethez tartozunk, hogy van hitbéli testvérem, meg cserkész testvérem, és hát így Istvánék így hitbéli és cserkész testvéreim, és ezt komolyan is gondoljuk, tehát ezek nem barátság, ez nem egy olyan közösség, amit mondjuk egy közös érdeklődés tartsak össze, ez egy testvéri közösség, és én ezt számtalanszor megtapasztaltam az elmúlt 11 évben, bárhol vagyok az országban, ha problémám van, és valakihez fordulni kell segítséget, de tényleg bárhol, akkor azt mondom, hogy egy cserkész testvéremnek, hogy itt vagyok, és ha ismer, akkor nyilván automatikusan segít, az előző törvény. Ha nem ismer, akkor elmondom, hogy cserkész vagyok, vagy esetleg véletlenül találkozunk, és azt mondja, hogy hát ő is cserkész, akkor egészen másképp viszonyulunk egymáshoz. Érezzük ezt a testvérületet, és ezt nagyon-nagyon-nagyon sokszor megtapasztaltam én magam is, hogy ez hogyan működik, és hogy ez mennyire jó, és mennyire jó lenne, hogyha mondjuk mi az embertársaink is így tekintenének egymásra, mi cserkészek. Számon tartjuk egymást. Tehát Magyarországon 15 ezer cserkész van hivatalosan most, éppen most volt október 31-én, hogy le kellett adni a taglétszámokat. 15 ezer fő felett van a cserkészek száma Magyarországon. Ma, hát voltak időszakok két háború között, hogy 30 ezer aktív cserkész. De megjegyezném egyébként, hogy a 15 ezer aktív cserkész mellett azért olyan 50-60 ezer cserkész, aki már nem aktív, nem fizett tagdíjat, nincs nyilvántartva, de számon tartjuk őket is, és ők is számon tartanak minket. Ilyenekkel is van kapcsolatunk is, ugyanúgy működik. Attól függetlenül, hogy ő már nem aktív cserkész, hogy ez a testvérület, ez megvan. Ez megmarad addig, amíg, én úgy gondolom, amíg élünk.
Megtapasztaltuk a valóságban, és egy 6-7 évvel ezelőtt, ugye a Biblia úgy fogalmaz, hogy mindig szeret a barát, de testvéré válik a nyomorúság idején, példabeszédekben. Szóval megtörtént, hogy január 2. hetében az egyik családnak leégett a háza. Tehát a kazánban történt szerencsétlenség, ami pillanatok alatt szétterjedt, miután középen volt a kazán, így a ház mind a két irányába elterjedt a tűz, az irataikat tudták kihozni, illetve rajta lévő ruha, kinek ugye saját öltözete, ennyi maradt meg. Mire kijött a tűzoltó, megtörtént a tűzoltás, gyakorlatilag ott álltak leégett házzal, szinte minden nélkül, és elkezdtünk gyűjteni télen. Ruhától megkezdve, egy kanál, egy tányér, tehát úgy kell elképzelni, hogy semmi nélkül gyakorlatilag. És néhány hét leforgása alatt megtörtént a csoda, tudtunk venni összefogással, történetesen a református szeretett szolgálat segítségével egy másik épülethez jutottak, először albérlethez, majd pedig később lakást tudtak vásárolni, de úgy, hogy a hozzávaló bútorokat, az öltözetet, a kiegészítőket, az gyakorlatilag a cserkészet adta össze. Tehát ez ezt jelenti a gyakorlatban, hogy amikor segíteni kell, akkor odaállnak a cserkész testvérek.
Én még ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy többet örök ki gyorsan, hogy az első lépcsőben mi csapaton belül kezdtünk el gyűjteni egy gyors segélyre, és hát nem akarok összegszerűségeket, mert több százezer forint jött össze, amit így borítékban másnapra tudtunk adni, és utána pedig tényleg olyan összegek, meg olyan adományok gyűltek össze, amiből egy lakást vásároltak, és be is rendeztek. Illetve még elmentünk a romokat takarítani, szintén a cserkészekkel, hát ne legyen ilyen cserkészprogram. Minden cserkészprogramnak van valami olyan nevelési, vagy tanítási célzata, nyilván egy ilyennek is, a segítség, az adakozás, és például ott a nagy kormos romok között, ott vagy 15-20 cserkész dolgozott, és ott segítettünk tényleg, ahol igazából kellett, szükség volt.
És ezzel megérkeztünk a következő cserkész törvényünkhöz, az ötödik cserkész törvény, hogy a cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú. Tehát úgy dolgoztunk egy hétig, hogy az élelmezést is gyakorlatilag mi oldottuk meg. Kaptunk segítséget a romok elszállításában, eltakarításában is, és aztán este mindenki hazament, reggel pedig jöttünk vissza, de más csapatból is volt, aki leutazott, hogy tudjon nekünk segíteni. Hát ezt a valóságban is megéltük, hogy odafigyelünk egymásra.
A hatodik cserkész törvény, a cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. Erre is utaltunk már, hogy mi, ha cserkész táborban vagyunk, ez általában 10 naposak nekünk a cserkész táboraink, minden nyáron egy 10 napos táborunk van. Mi úgy vigyázunk a természetre, hogy amikor eljövünk arról a táborozó helyről, ahol voltunk, ott aki nem cserkész, nem tűnik fel neki, hogy mi ott voltunk. Mert hogy annyira odafigyelünk arra, hogy a környezetünket, az erdőt, a növényeket, az állatokat vigyázzuk, mert hogy ezek fontos dolgok. Tehát, hogy erre nagyon... De tehát úgy kell elképzelni a cserkész táborunkat, mi ilyen szempontból különleges cserkész csapat vagyunk, azt hiszem, mert már most egyre inkább elterjed a cserkészek között is az, hogy keresnek egy olyan vendégházat például, ami erdő mellett van, vagy olyan kiadószállás helyet, ami közel van egy például egy erdőhöz. Mi nagyon sokáig úgy táboroztunk, hogy szinte ilyen vadkempingezés szintjén, hogy a sátrat vittük magunkkal, és esetleg volt egy furt kút, de se áram, se semmilyen más lehetőség. konkrétan kimentünk az erdő közepére, ott felvertük a sátrat, és ott mi magunknak építettük ki mindazt a táborit, amire szükség volt. Hát ez onnantól kezdve, hogy készült még például tábori zuhany is, meg a WC, meg a konyha sátor, meg tehát sok minden. Tehát itt, amikor kimegyünk egy táborba, az általában minimum 30 fő. De ott változó a létszám, tehát az átlag napi létszámok olyan 30 fő szokott lenni egy táborban, tehát sok embert mozgatunk meg egy tábor során. Na most mindezeket úgy elvinni, és utána összeszedni, és hazahozni, hogy azután az erdőben ne legyen semmilyen károkozás, azért ez nagyon sok odafigyelést igényel, és olyan belefektetett munkát, meg szervezést, ami főleg nekünk a felnőtt tagoknak a feladatunk.
Ennyit szeretnék ehhez kiegészítésképpen elmondani még, hogy annyira óvjuk a természetet, hogy a mi módszereink például, amikor építkezünk, ugye ez számunkra nagyon izgalmas, én imádom, hogy bemegyünk egy erdőbe, és a semmiből felépítünk egy várost gyakorlatilag. Tehát bármit fel tudunk építeni, de nem használunk se szöget, se csavart. Csak zsineget, és csak hurkolás és csomózás. Egy csomózási technikánk van, amit nyilván meg kell tanítani a gyerekeknek is, és ők is így csinálják. Egyszerű kettős, svábhurok, szorító nyolcas, különböző ilyen keresztkötések. Ezekkel mi fel tudunk építeni bármit, tornyot, táborkaput, hajót építettünk a múltkor, készítenek eszközöket, és ez is úgy készül el, nyilván pont azért nem használunk szöget és csavart. Egyrészt, hogy a csomózást is meg tudják oldani, és bármit fel tudjunk ebből építeni, mert ezzel is kíméljük a növényeket. Egyébként mi nem viszünk építőanyagot, illetve nem használunk helyben építőanyagot, hanem a rönköket, leceket, deszkákat, mindent visszük a raktárunkból, tehát nem vágunk ki élőfát, ez nyilvánvaló. Az előfordul, hogy már kidőlt fát ott, ahol ezt engedik nekünk a tulajdonosok, azt felhasználunk, de ami élő, ahhoz mi nem nyúlunk semmilyen szinten.
Bocsánat, hogy közbeszúlok. Itt a gyermekek ugye különböző életkorban kapcsolódhatnak be. Minden korosztályban el tudják ezeket a módszereket sajátítani?
Természetesen nem. Tehát ugye Viki is mondta, hogy a táborban van egy kis mozgás. A kis gyerekek rövidebb időt vannak benne, nyilván nem bírnak ki 11 napot. És hát ők mindenki a saját maga szintjén. A kis cserkészek a leglelkesebbek egyébként. Tehát ők próbálják ellesni, tavaly, illetve az éven, valami olyan építményt tettek egy domb tetejére, amin ámultunk. Cserkész korosztályunk, ezek a 10-14 év közöttiek, olyan hidat építettek a patakra, amit mi jobbat, mint a felnőttek. Tehát ugye a vezetés példa, ezt is mondta István, a cserkésztörvény, a következő cserkésztörvény lesz egyébként, ami ezt magába foglalja, és cselekvő tanulás azt jelenti, hogy mi mutatunk dolgokat, és ők ezt maguktól tanulják meg, mert ezt látják, hogy ez egy nagyon jó dolog, ez egy trendi, ez egy jó felség. És amit most elmondtam, hogy ők maguktól megcsinálják a maguk kis verzióját, és valamikor még jobbat, mint mi. És ennek mi nagyon-nagyon tudunk körülni. Tehát azt mondtuk, hogy patakra csinálunk egy hidat, aztán azt vettük észre, hogy három híd van, mert akkor kezdtek egy kicsit, ugye az ősi időkben ők maguk szépen megépítették a maguk hídját, mert vágytak rá, hogy egy olyat alkossanak, amit itt látják, hogy ez azért most kicsinál egy hidat egy patak fölé úgy, hogy szöget, meg csavarokat, meg modern eszközeket nem használ, hanem rakja egymásra a röngfákat, ezeket összecsomózza, a leceket nyilván rá rögzíti szintén zsinegekkel, és akkor ez egy stabil építmény. Mert ezek rendkívül módon stabilak, én nem mondom, hogy 100 évig áll, de 1-2 évet, 4-5 évet is akár kibír, hogyha jól meg van építve. Tehát volt olyan hidunk, ilyen patak fölött, hogy azt mondta a tulaj, hogy ne bontsuk le, hagyjuk meg neki, mert ez egy jó híd a patak fölött. Már most utána voltunk egy pár évre, már nem volt ott, de nyilván mi egy táborra készítjük az építményeinket, de biztonságosak és stabilak. És a kicsik, azok másolják azt, amit mi csinálunk, mert látják, hogy jó. Meg nagyon érdekes. Egyszer kérdezték tőlünk, hogy miért jönnek a gyerekek cserkészeknek. Azt mondtam, azért, mert érdekesek vagyunk.
Minden cserkésztábor egyszerű és megismételhetetlen. Tehát akik ott vannak, amit csinálnak, annak van egy végeredménye, és amíg az megszületik, amíg elérnek a célhoz, addig rengeteg minden más feladatuk is van, de a közös élmények összekötik őket, és túlzás nélkül mondhatom, hogy életre szóló barátságok születnek aztán ezekből a történetekből, mert hogy azt ők élték meg közösen. Akár a képzések, akár a portyák alkalmával, ezek mindig személyes élményekké válnak.
Akkor a hetedik cserkész törvény a cserkész feljebb valóinak jó lélekkel is készségesen engedelmeskedik. Hát, ugye itt nem arról van szó, hogy van egy vezető, aki így parancsol. Tehát nagyon sokszor ilyen spontán gyermek csoportokban, kisbandákban mindig van egy parancsnok, aki úgy utánam így irányít egy kis közösséget. Nálunk a vezetés az példa, amit István is már jelezte, és alkalom a szolgálatra. Nyilván az engedelmesség az fontos. Tehát jó lélekkel engedelmeskedjen a vezetőjének, mert amit ő mond, az jót akar. De a vezető az nem csak mondja, hanem teszi és megéli. És megmutatja, amit mondtam, hogy másolnak, és példák kell, hogy legyünk mi is, illetve a elkövetkező vagy a következő generáció az új vezetőink is. Én azt gondolom, hogy ők is jó példák, akik követhetőek, de nagyon fontos, hogy egy vezető ezt az egész tevékenységét, amit nyilván önkéntesen végez, tehát ugyan milyen motiváció lehet más, mint a gyermekeknek a szolgálata. Tehát ez az egész tevékenység, amit egy önkéntes vezető végez, a szolgálat. De ez egy kimondott történet, tehát ezeket BP-nek, az alapítónknak a gondolatai, aki egyébként tábornok volt, tehát hogy egy egész más parancsolami rendszerben dolgozott, de mégis úgy gondolta, hogy a gyerekek felé ott úgy kell ezt a vezetői attitűdöt megteremteni, hogy példák legyünk, és valóban a hangsúly a szolgálaton van.
A nyolcadik cserkész törvénnyel folytassuk.
Cserkész István. Vidám és megfontolt. Hát ha azt mondom, hogy Sinkovics Imre, vagy David Attenborough, vagy Juhász Árpád, a régebb óta fiatalok felkapják rá a fejüket, mert hogy cserkésznek lenni, ez azt jelenti, hogy amit én csinálok, azt szívesen és örömmel csinálom, vagy a zsoltárokat idézve, hálából szolgáljátok az Úrnak, és magasztaljátok az ő nevét, mert jó, és mi ezt valóban megéljük. Illetve fiatalokkal nem is nehéz. Ők ezt hozzák magukkal.
Előbemített három név azért hangzott el, mert ők híres cserkészek. Tehát a Sinkovics Imre az nekünk egy nagyon nagy példakép. Tehát olyan írásai vannak a cserkészettel kapcsolatban, ami nekünk egy nagyon jó támaszunk, és sok esetben ilyen lelki feltöltődést is nyújt, ahogy ő a cserkészetet megélte a II. Világháborúban, tehát nem akármikor, ahogy megélte azt, hogy be lett tiltva 48-ba, és megélhette azt, hogy 88-89-ben újra alakulhatott, és ebben Sinkovics Imrének óriási oroszlán szerepe van, nem véletlenül a temetésén rengeteg cserkész volt jelen, nekünk egy nagy példakép egyébként. Nem csak mint színművész, hanem mint egyik legnagyobb cserkészünk.
A 9. cserkész törvény a cserkész takarékos. Hát már azt hiszem erre kitértünk, hogy mi nagyon odafigyelünk arra, hogy az erdőből például élőfát ne vágjunk és visszük magunkkal a cserkésztáborba, akár az építőanyag nagy részét is. Van olyan építőanyag szerintem, amit 10 éve használunk már. Tehát ilyen módon is igyekszünk takarékosak lenni, és hát például az étkezésben is, tehát a gyermekekre, én is a saját gyermekeimre úgy tekintek, hogy legyen minden elellátva, nehogy megéhezzen, nehogy valamiben hiányt szenvedjen. Hát a cserkészszülők is így vannak ezzel, és akkor elindulnak a cserkésztáborba a gyerekek úgy, hogy 2-3 napra való hideg élelem van náluk, de mondjuk 2-3 napig nem jó azért azt eltartani. Ezért például azt is meg szoktuk tenni, hogy ezeket az élelmiszereket megosztjuk egymás között. Tehát a takarékosság azt is jelenti, hogy megosztom a cserkész testvéremmel, adok neki az enyémből, és ő is ad az övéből nekem.
Mi annyiban hozzákapcsolódnék ehhez a történethez, hogy jelenti ez a főzésnek a nagy titkát és tudományát is. Nem olyan rég végzősökkel beszélgettünk diakónia órán foglalkozáson, hogy hát mivel tudunk mi szolgálni akár odahaza is, és hát szóba került a főzés, hogy van, aki már egy teával elboldogul, valaki süteményt szokott készíteni, olyan is volt, aki különféle tésztafélékkel. És amikor megkérdeztem, hogy hány főre szoktak készíteni, akkor mondták, hogy 4-en, 5-en, 6-an fogyasztottak már ebből. És hát milyen a diák visszakézbe megkérdezték, na is tiszteletes úr, főzette már valakinek. Hát mondom, én egy cserkésztábort láttam el, 50-60 főnek, jaj, akkor jó. És valóban, tehát összeülünk, amit hozunk otthonról, zöldséget, amit hozunk otthonról, lekvárt édességet, azt valóban együtt készítjük el, és együtt látjuk ennek a hasznát. Ilyen módon is megmutatkozik a cserkésznek a takarékossága, hogy odafigyelünk ebben is egy egymásra.
Van egy kultikus élelmiszerünk, vagy táplálékunk, amit nem mindenki szeret persze, de ez is a takarékosságot mutatja. Régebben gyakrabban alkalmaztuk, de azért előfordul. Van egy ilyen kajánk, úgy hívjuk, hogy pempő. És ami megmarad, májkrém, margarin, vaj, nyilván amik nem romlottak meg, de hát nem romlik meg, mert úgy tároljuk, hogy ne romoljon meg. Ezt összekeverjük, és ezt a végén. És ez egy ilyen jó felség megint, hogy most nekünk van ilyen, hogy pempő. És minden maradékot mert nem dobálunk ki, hanem meg fogjuk azt is enni, ami megmaradt, és akkor van nekünk egy pempőnk. Hát mondjuk azért kis cserkészek, pempő, tehát így gondolják.
Méhészeti szakszó, az eletetik a méheket.
Igen.
Gyakorlatilag innen
és
van a
megválasztás. És ez nagyon drága.
Mert hogy eredeti cukorrépából kell készüljön. Nálunk ez pástétomot jelent, tehát kerülhet bele hal, kerülhet bele más kiegészítő.
Margarinban.
Gyakorlatilag, csak ugye ez azt jelenti, hogy nem olyan intenzív az íze, mert van, akit mondjuk ez visszatart. Tehát ez megint csak egy ilyen konyhai történet, de nagyon sokféle válfaj van ennek, is finom tud lenni.
Bár a kis cserkészek, ők meglepődnek rajta még, akik talán először vannak táborban, hogy mi az, de akik már tapasztalt cserkészek, ők várják, mert tudják, hogy ez nagyon finom. A 10. cserkész törvény az utolsó, a cserkész testben és lélekben tiszta. Hát a lelki tisztaság az talán nem annyira meglepő annak a fényében, hogy ez egy vallási szervezet, de miért kell azt kiírni, hogy a cserkész testben tiszta? Na hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert tapasztalatunk szerint a cserkészek, hogyha bekerülnek az erdőbe, akkor van olyan cserkésztestvérünk, aki úgy szeret megfeledkezni a mosdásról, úgy jó neki ott a cserkésztáborban, úgyhogy ezt így külön jó, hogy ki van írva, és mi erre külön egyébként oda is szoktunk figyelni, hogy megfelelő tisztálkodási lehetőség legyen, minden körletnek megvan a maga mosdóedénye, tisztálkodószere, tehát nem csak a sajátjukat használják, de erre a táborban is odafigyelünk, a higiéniára is, a tisztaságra. Hát volt olyan cserkész testvér, akit a többi cserkész megfogott és elvitt fürödni, mert nem akart fürödni menni, és akkor már megunták a dolgot, és azt mondták, hogy na, most már tessék menni fürödni.
Hogy az erdei wellness része az is, hogy hajnalban vagy éjszakánként 5 fok van, aztán reggel napközben van mondjuk 10-12, és olyan is volt már, hogy egy ilyenkor meg kellett oldani ezt a történetet. Palackba tettünk ki vizet, és úgy melegedett, de olyan is van persze, hogy nagyon jó idő van, kellemes nyári időszak, és pikpak van rendelkezésre álló meleg víz. Tehát igen, a nomád erdei körülmények ezt is diktálják, hogy ilyen módon is odafigyelünk egymásra, illetve van ennek egy lelki vetülete, hogy mi tényleg elfogadjuk egymást. Tehát számtalan olyan példánk van, hogy más-más társadalmi helyzetből érkező gyerekek dolgoznak együtt, csapatban vannak együtt, összefognak, közösen oldanak meg feladatokat, nem csak nappal, amikor felnőttek látják, hanem például kint éjszaka őrségben is, mert hogy éjjel-nappal mindenkinek megvan a maga kis része, amit bele kell tenni a csapat életébe, csapat munkájába, és ez bizony jelenti azt is, hogy mi odafigyelünk egymásra ilyen módon is, hogy nem csak korosztályi különbségek vannak, akár más különbségek is lehetnek, de amikor dolog van, akkor mindenki beáll és a rábízott feladatot véghez viszi.
Itt a cserkész törvényt, ahogy elmondtátok nekünk, és ugye ezeknek a kiegészítéseknek a segítségével azért nagyon sok minden dologról megtudhattunk részleteket, viszont nagyon sok olyan területe van még a cserkészetnek, amiről most nem esett még szó, de ugye műsoridőnk végéhez közeledünk, úgyhogy ha megengeditek, akkor lehetőség szerint egy későbbi alkalommal folytatnánk itt részletesebben a beszélgetést, hiszen ugye hát nagyon sok terület van, amiről még részletesebben érdemes szólni. Mostani beszélgetésünk végén azt szeretném megkérdezni, hogy itt az elmúlt időszakban mik voltak, vagy mi volt az esemény, ami különösen megmaradt a szívetekben itt a közelmúltból esetleg?
Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Hát nyilván a cserkészetnek, a cserkész évnek, ugye a cserkész év az hasonló a tanévvel, mi a táborra zárjuk. Nem véletlen. Nyáron, nyár közepén, vagy nyár vége felé, és ez a csúcspontja a cserkész évnek. Tehát azt gondolom, hogy egy tábornak annak olyannak kell lenni, hogy az egész éven egy feltöltődés, egy lelki feltöltődést, hogy egész évből tudjunk táplálkozni azokból az élményekből, amit ott megszereztünk. Az idei táborunk is nagyon jól sikerült, Herceg úton voltunk, erdőben természetesen, és nekem az volt talán ebben az idei táborban, hogy egyre inkább tudunk háttérben maradni mi a öregek, az alapítók, és gyakorlatilag a vezetés az már teljes mértékben átcsúszott a következő generáció, ezek a 20-as éveibe járó, hát a gyerekeink és a többiek, ugye, akik még itt vezetőként vannak, és nekem ez a nagy élmény volt, hogy ezt a tábort hogy tudták megoldani, hogy tudták irányítani és vezetni. Nyilván az ott vagyunk háttérben, tehát a logisztika, a lelki élet, a GA, a konyha, azért az még mindig inkább a mi feladatunk, de a programokat már azt ők átvették. Tehát mi ők csinálják, ők tervezik előre. Előre nagyon szép tervező munkát végeztek az éven, előre minden egyes lépését megtervezték a tábornak. És ez egy nagyon profi munka egyébként. És ebben a cserkész életben az is fontos, hogy ezt, amit itt elsajátítanak ők, ez egy cserkészvezető, az a munkahelyén egy nagyon jó menedzser típusú ember. És ezt én látom a cserkész közösségemben, hogy akik cserkészként helyt állnak vezetők, azok a munkavilágában mindenképpen nagyon komoly produktumra képesek. És ezt én az éven most egy kicsit jobb, vagy saját gyerekeimben meglátva, ez nekem nagyon nagy büszkeség is volt, és öröm.
A legutóbbi eseményünk az őszi szünet elején az egy vezetőségi konferencia volt, amit azért tartok nagyon fontosnak, mert mi tudatosan készülünk a cserkész évre. És ez magába foglalja például azt is, hogy ilyenkor kitaláljuk azt, hogy milyen keretmese lesz az évnek a története. Ezt például még talán nem említettük meg, hogy nekünk minden évnek megvan a maga keretmeséje, története, ami minden egyes rendezvényen, minden egyes eseményen valamilyen módon megjelenik. És például említette Zoli azt is, hogy építettek a gyerekek egy hajót a táborban. Ezt egy óriási nagy hajónak kell elképzelni, amire föl tudtak menni, tehát nem egy ilyen kis kézi, hanem ott fölmentek, és 5-6-an ott mozogtak rajta, mert hogy abban az évben kalózos volt a keretmesénk, de ez minden éven más és más, és minden évben változik. Úgyhogy ez az, hogy mi cselekedve tanulunk, ebbe beletartoznak azok a drámapedagógiai módszerek is, amivel átadjuk a mi tudásunkat, és amivel azt gondolom, hogy megteremtjük azt a körülményt, megteremtjük azt a légkört, ami a cserkészetre jellemző. Tehát mindazok az emberek, akik bár komoly végzettséggel rendelkeznek, és komoly állásuk van, mint rendőr, lelkész, és egyéb más végzettségű emberek vannak közöttünk, ugyanakkor a cserkészetben ki tudják élni azt a játékosságukat, azt az emberi létüket, azt a varázslatos dolgokat, ami ehhez a cserkészethez hozzátartozik.
Összefoglalva igével azt tudom mondani, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Mi ezt megtapasztaljuk, és a egyik legmeghittebb része a cserkész életnek, amikor levonjuk az ászlót a nap végén, majd pedig a tábor végén is, és valóban most már úgy voltak beosztva a szolgálatok is, az ászlónál reggel is, este is, hogy egy-egy fiatal cserkész testvérem imádkozott, olvasott igét, mondta, hogy neki mi volt a legfontosabb, mint lelki üzenet, amit hoz, vagy amit éppen kapott, vagy amit éppen, mint útravaló nekünk ajánlott fel, és jó volt látni ennek a gyümölcsét, hogy jön a következő generáció, tehát nálunk cél megélni azt, hogy van folytatás, erre hívott el bennünket az Úr is. Másrészt meg valóban, amikor azt mondja az ige, hogy érezzétek és lássátok, ott szó szerint az van leírva a Szentírásban, hogy kóstoljátok meg. Ez pedig azt jelenti, hogy egyrészt nekem bátornak kell lenni és elindulni, hogy megnézzem, mit készített az Úr, a másrészt meg tevőleges részvételt jelent a történetben, hiszen akkor veszek el egy pohár vizet, ha én elhiszem, hogy ez hasznomra válik, egy szelet kenyeret, vagy éppen teszem bele a munkámat, energiámat, ha én elhiszem, hogy ezt Isten meg fogja áldani. És örömmel mondhatom, hogy ma Magyarországon a cserkészet az Úr áldásában tündököl, és nagyon sok olyan testvérünk van, akik megélhették, hogy újrainduljon, és nagyon sok olyan kis testvérkénk van, akik mi most nőnek bele ebbe a történetbe, és hát reméljük, hogy ugyanilyen örömmel és háladással tudják továbbvinni, mint ahogy ezt mi is megtapasztalhattuk.
Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, hiszen műsoridőnk végéhez érkeztünk, de reménység szerint, ahogy említettem is, szeretettel várlak vissza benneteket a beszélgetés folytatására. Kedves hallgatóink, a 792-es számú Bocskai István cserkész csapat alapító tagjainak, felnőtt önkénteseinek, Estuk Viktóriának, Estuk Istvánnak és Bárány Zoltánnak köszönöm szépen meg most, hogy itt voltak velünk ebben az órában, és beszélgethettünk.
És köszönjük, hogy itt lehettünk.
Jó munkát!
Áldás békesség, jó munkát kívánok minden kedves hallgatónak.
És légyrésen.
És én is elköszönök a kedves hallgatóinktól. Az elmúlt órában az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorát hallották, a szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!
Európa Rádió, a református értékadó. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán.